Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, Önök az Európa Rádió hírösszefoglalóját, a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Az állam nem önmagáért, hanem az emberért van. Ezt jelentette ki Baka András köztársasági elnöki választása után tartott beszédében a parlamentben kedden, az újrakezdés és a múltból tanulás fontosságát hangsúlyozva. Mint mondta, Magyarországnak a történelme során sokszor kellett újrakezdenie. A magyar történelem nem csupán a veszteségek és kudarcok története, fennmaradásunk legalább annyira annak története is, hogy súlyos történelmi törések és vereségek után mindig akadtak nemzedékek, amelyek újra képesek voltak intézményeket, közösségeket és országot építeni. Most ismét ilyen feladat előtt áll az ország, mondta a megválasztott köztársasági elnök hangsúlyozva, arra kaptunk lehetőséget, hogy tanuljunk abból, amit jól csináltunk, és abból is, amit elrontottunk. Abból, amit mások tettek velünk, és abból is, amit mi engedtünk megtörténni. Beszéde végén Baka András kiemelte, a kérdés, hogy képesek vagyunk-e olyan országgá válni, ahol egy gyerek jövőjét nem a születési helye dönti el, ahol egy tanár vagy egy ápoló munkája megbecsülést jelent, ahol a vállalkozó nem kapcsolatot, hanem lehetőséget keres, ahol egy fiatalnak nem azért kell külföldre mennie, mert itthon nem lát jövőt, és ahol egy idős nem érzi magát feleslegesnek, hangsúlyozta Baka András. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett top plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. A következő években 51 milliárd forintos fejlesztési programból megújulhatnak az ivóvíz hálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség, ezt jelentette be közösségi oldalán Gajdos László. Az élő környezetért felelős miniszter azzal indokolta a kiírást, hogy Magyarországon naponta több százezer köbméter ivóvíz vész el az előregedett vízhálózatok miatt. A fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközmű szolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek. A pályázat a távleolvasást, az automatizált üzemeltetést, a nyomásmenedzsmentet és más korszerű megoldások telepítését is támogatja. Ezek a beruházások nem csak a vízveszteséget csökkentik, hanem biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszik az ivóvíz ellátást is, tette hozzá a miniszter. A tárcavezető a bejegyzés szerint különösen fontosnak tartja, hogy a források jelentős része a leghátrányosabb helyzetű térségekbe érkezzen. A vízhálózatok felújítása kevésbé látványos beruházás, mint egy új út vagy egy új épület, mégis ezek azok a fejlesztések, amelyek évtizedekre meghatározzák a települések biztonságos működését és a mindennapok életminőségét, fogalmazott Gajdos László. Felterjesztéssel fordul Magyarország kormányához a paksi önkormányzat annak érdekében, hogy az atomerőmű biztonságos működése hosszú távon garantálható legyen, ezt közölte a Tolnai Város alpolgármestere sajtótájékoztatón. Barnabás István elmondta, a település önkormányzata keddi ülésén fogadta el a felterjesztéssel kapcsolatos előterjesztést, amelyben a helyhatóság kéréseket, tanácsokat fogalmaz meg a kormány felé. Egyik kérésük szerint a megváltozott klimatikus viszonyok miatt a kormánynak érdemes lenne felülvizsgálnia a paksi atomerőmű hosszú távú biztonságos hűtővíz ellátását garantáló valamennyi lehetséges megoldást, ismertette az alpolgármester. Lélek és algoritmus megférhet-e egymás mellett a digitalizáció és a hit? Ez a címe és a központi témája idén a Reformátusok Zárszói Konferenciájának. A nagymúltú fórumot augusztus 13-a és 16-a között rendezik hagyományosan Balaton-Zárszón. Három szempontból járják körül a digitalizáció, azon belül a mesterséges intelligencia használatának problematikáját. Az előadások mellett közösségi és kulturális programokkal is készülnek a szervezők. Zila Gábor, a Református Közéleti és Kulturális Alapítvány ügyvezetője tájékoztatott.
Alapvetően három fő irányból járjuk körül, és a cél itt inkább az, hogy nem azt szeretnénk, hogy mit most megmondjuk a tutit, hanem azokat a kérdéseket szeretnénk felvetni, ami bennünket is feszítenek, és azt gondoljuk, hogy egy ilyen konferenciának, egy ilyen találkozónak az a legnagyobb erénye, hogy meg tudjuk ezeket a kérdéseket közösen beszélni. Így egyáltalán egy ilyen definiáló témakör vetődik fel, egyáltalán mi ez az AI, kell-e tőle félni, mit kell vele kezdeni, mit lehet vele kezdeni, mit nem lehet vele kezdeni. A másik fontos témakör az, hogy milyen jogi és milyen jogalkotási feladatokat ró ránk adott esetben ez a kérdés. A harmadik szempont pedig az, mit kezdünk ezzel a különböző szakterületeken, a gyülekezeteink életében lehet-e ez bármire használni, mire lehet használni az egyházunk életében, és hát nyilván az oktatásban, ahol ez felhasználható vagy felhasználandó, hogy az oktatás területét is fogjuk érinteni. Augusztus 13-án kezdődik csütörtökön délután a főelőadással és pódiumbeszélgetéssel, majd augusztus 16-án vasárnap az úrvacsorás istentisztelettel zárjuk le az együttlétünket, ami fontos, hogy minden reggelt közös kisebb csoportokban történő áhítattal, ima közösséggel kezdünk, és természetesen minden este áhítattal zárjuk le az aznapi közös gondolkodást, és készülünk szokott módon egy kis kulturális programmal is. Csütörtök este lesz egy meglepetés koncertünk, és természetesen igyekszünk szinergiába hozni különböző eseményeinket is, megjelennek adott esetben a bórum, a református ízek képviselői.
Tavaly csatlakozott először a Nyitott Porta napokhoz a Felső-Tiszavidéken a tiszántúli református egyházkerület, és a rendezvény sikere nyomán idén újra részt vesznek a programsorozatban. A vidéki Magyarországot népszerűsítik a helyi értékek, termékek, örökség és gasztronómia bemutatásával augusztus 22-e és október 4-e között 5 hétvégén keresztül az ország 19 térségében lesznek alkalmak. A Szatmár-Beregi térségben az első hétvégén várják a vendégeket. Az egyházkerület csarodai látogatóközpontját nyitja meg, ahol foglalkozásokkal, egyháztörténeti és kézműves bemutatókkal készülnek. Ezen túl azonban idén a Középkori Templomok útja egyesülettel közösen egy kerékpáros örökség és gasztrotúrát is szerveznek, augusztus 22-én és 23-án a Nyitott Porta napokhoz kapcsolódva. Részletek Katona Ilonától, a tiszántúli református egyházkerület turisztikai szakértőjétől.
Tavalyi évben maga a látogatóközpont a kulturális örökség, örökségséta tematikával kapcsolódtunk, és már akkor elhatároztuk, hogy ebben sokkal több minden van, és ezért ebben az évben egy kerékpártúra is összeállt. A Középkori Templomok útja egyesület egy kétnapos gasztrotúrát szervezett meg. Az augusztus 20-ához kapcsolódó hétvégén a kerékpártúra során a Beregi és a Szatmári részbe is fogunk kalandozni, és ehhez a Nyitott Porta napokhoz úgy kapcsolódunk, hogy a kerékpártúra útvonala úgy lett kialakítva, hogy a helyi termelőkhöz is bemenjünk, hogy kóstolni lehessen. Lesz a Tarpai hegy, ugye nagyon sok szőlő van, és pincészet is, úgyhogy lesz egy kis borturizmus, a helyi sajtra épülő gasztronómia, amit mondjuk Márok papi tud nyújtani, ízelítő abból, hogy mit is lehet kihozni egy helyi gazdaságból, de természetesen nem hagyunk ki olyan örökség helyszíneket sem, amelyek mellett elmegyünk, és amelyeket meg kell és érdemes megismerni. Szállást is biztosítunk, tehát Tivadarban lesz a tizedik református egyházkerület ifjúsági üdülőjében arra lehetőség, hogy akinek szállásra szüksége van, akkor ezt nálunk megkaphatja, és természetesen kerékpárt is lehet bérelni. A kétnapos kerékpáros gasztrotúrára a Középkori Templomok útja egyesületnél lehet jelentkezni, tehát keressék a örökségtúra.hu honlapot.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották.
Nélkülünk szép volt még ez a hely. nem te elhinnéd rólam.
Napindító, az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Jó reggelt kívánok, köszöntöm hallgatóinkat, Kisnéveres Viktória vagyok. Önök az Európa Rádió reggeli műsorát hallják. 2026. augusztus 13-a csütörtök van. Ma Ipoly, Vitália és Gertrud nevű hallgatóink ünneplik a névnapjukat, Isten éltesse őket sokáig, és köszöntjük azokat a hallgatóinkat is, akik születésnapjukat ünneplik ma. Most pedig nézzük, mivel várjuk önöket az előttünk álló órában. Műsorunkat hamarosan hitéleti gondolatokkal kezdjük, majd 7:30-kor rövid hírekkel jelentkezünk. Ezt követően arról hallhatnak, hogy Budapesten a Kossuth téri metró megállóig szaladt egy vaddisznó. Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével beszélgetünk ennek kapcsán. Kedves hallgatóink, maradjanak az Európa Rádióval a továbbiakban is, számítunk megtisztelő figyelmükre.
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
I'll never know how much it costs.
kenyérrel él az ember. Napi ige a református Biblia olvasó kalauz alapján.
Áldás békességet, Kocsis Áron hajdunánási református lelkész vagyok, és a mai igét, Isten üzenetét a Krónikák első könyvének 14. fejezetének 13. versétől kezdődően szeretném tolmácsolni a Szentlélek által. Később ismét ellepték a filiszteusok a völgyet. Dávid újra megkérdezte az Istent, és az Isten azt felelte neki: ne vonulj közvetlenül utánuk, hanem kerüld meg őket, és a szederfák irányából támadj rájuk. És ha majd lépések neszét hallod a szederfák teteje felől, akkor vonulj ki a harcra, mert előtted megy az Isten, hogy megverje a filiszteusok táborát. Dávid úgy tett, ahogyan az Isten megparancsolta neki, és vágták a filiszteusok seregét Gibeontól Gézerig. Dávidnak híre ment minden országban, és az Úr rettegést keltett iránta valamennyi nép között. Amen. Szeretett testvérek, ha valamilyen információt keresünk, azért a mai időben egyre többünk már nem feltétlenül valamelyik nagy lexikon sorozatba néz utána a dolgoknak, nem is feltétlenül valami tapasztalt és nagy tudású ismerősünket kérdezzük meg, hanem bizony elővesszük a telefonunkat, vagy éppen a számítógépünk mellé ülünk, és a mesterséges intelligencia a kereső motorok segítségével próbáljuk kideríteni mindazt, ami előttünk kérdéses. Megkérdezzük, megtudakoljuk, hogy a mi kérdésünkre, a mi információ éhségünkre vajon mi lehet a válasz. A mesterséges intelligenciának különleges a története. Az 1950-es évektől kezdődően számítástechnikusok elkezdték azt a fajta tudásbázisokat feldolgozó programokat kidolgozni és megírni, amelyek a mostani jelenkorra már oly módon fejlődtek, hogy szinte a mély tanulásnak lehetőségével és képességével szintetizálva a különböző ismereteket személyre szabottan tudnak nekünk válaszokat adni. Nem csak ismereteket összegeznek, hanem összetett tervezési feladatokat is el tudnak végezni. Meg tudjuk kérdezni akár, hogy hova menjünk kirándulni, milyen programokat javasol, akár a kritikus paraméterek alapján meg tudjuk tervezni egy-egy háztartási gépnek, vagy akár autónak a vásárlását is. A mesterséges intelligencia, ahogy magyarul rövidítjük, az MI tud nekünk tanácsot adni, még akár lelki kérdésekben is, aki erre vágyik. De ez komoly etikai aggályokat vet föl. Ráhagyatkozunk? Bizalommal vagyunk ilyen formán egy mesterséges intelligencia felé? Vagy ha egy picit játszunk a szóval és az MI összetétellel, akkor a mennyei intelligenciára, a mennyei intelmekre mennyire vagyunk képesek odabízni gondolatainkat, kérdéseinket, kétségeinket? Igazán jó tervet, igazán jó stratégiát akkor tudunk kiépíteni és megvalósítani, ha Istenben bízva kérdezzük meg az ő tanácsát. Ebben a mostani történetben Dávid király ezt a fajta intelligenciát, tanácsot, tudást használja. Hiszen a filiszteusokkal ütközik meg, két nagy csatát is vív velük, és mind a két alkalommal ezekkel a kellemetlen, már jól ismert ellenfelekkel, szomszédokkal megküzdve Istent kérdezi meg, hogy mit tegyen. Jól ismerték egymást, jól tudták egymás stratégiáját, mozdulatait, hadi technikáját, ezért kérdezi meg Dávid Istennek a tanácsát, hogy mit tegyen. Isten elsőnek azt tanácsolja az első csatába, hogy roncson neki az ellenségnek, és itt a második történetben is, amely előttünk állt, már egy másik taktikai javaslata van, mégpedig az, hogy kerülje meg a filiszteus csapatokat, és a szederfák irányából támadjon. De nem akár hogy kell, és nem akár mikor kell támadnia, hanem akkor kell, amikor léptek neszét hallja már a szederfák tetején. A szélnek metaforája ez, az Isten lelkének és megjelenésének, erejének a kifejeződése, természeti jelenségben való testetöltése. Amikor hallja az Isten lépteinek neszét, akkor tudja, hogy ő előtte jár, és már megkezdte a harcot, hogy győzelemre segítse. Különös az igének az itteni üzenete, hiszen ezek a szederfáknak megfogalmazása vagy elnevezése egyedül ebben a történetben, illetve ennek másik párhuzamos történetében, a Sámuel második könyvének 5. fejezetében fordulnak csak elő. Különös fák ezek, és különös élettapasztalatnak, eseménynek a hordozói, eszközeivé válnak. A különlegességek, az egyediségek megmaradnak szívünkben és lelkünkben. Így tudunk emlékezni, hogy mikor, hol, hogyan harcolt velünk is az Isten. Hogyan járt előttünk, hogyan mentett meg bennünket, hogyan volt a mi dolgainknak, ügyeinknek harcosa és győzedelmese. Református jelmondatunk is ennek tudatában a római levélből így hangzik, hogy ha Isten velünk, kicsoda ellenünk. Ha Isten ott jár előttünk, akkor nem kell aggódnunk és nem kell félnünk. De kérjük-e a tanácsát? De mindennek előfeltétele az, hogy rábízzuk magunkat. Milyen stratégiát, milyen tervezésnek megfelelő cselekedeteket végzünk a mi életünkbe? A magunk erejéből? A magunk tudása szerint? Lesz, ahogy lesz, majd odahagyjuk? Valaki mondja meg, hogy mit kell csináljunk? Talán keressük a valamiféle mesterséges intelligenciai tanácsadását? Vagy pedig Istenre hagyjuk magunkat? Istenre hagyatkozunk? Az ő bátorítását kérjük életünkbe? Akkor lesz győzelem, akkor lesz siker, ha mindezt így és eképpen cselekszük meg. Amen. Urunk, csendességünkben hívjuk és várjuk a te jelenlétedet. Járj előttünk, mennyei atyánk. Engedd, hogy felismerjük, engedd, hogy megismerjük lépteidnek neszét. Urunk, olyan sokszor a te lábnyomodba igyekszünk járni. Olyan sokszor szeretnénk téged követni. Adj ebben, Urunk, erőt, bátorságot, hűséget. Kérünk téged, így légy a mi győzedelmes pártfogunk, most és mindenkor. Amen.
Igéi gondolatokat hallottak a Református Biblia olvasó kalauz alapján. Mert nem csak kenyérrel él az ember. Híreinket elolvashatják, riportjainkat és műsorainkat meghallgathatják rádiónk honlapján is, europaradio.hu. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió híreit a szerkesztőtől, Lénárt Mandától hallják. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csaknem 149 milliárd forintból, közölte a közlekedési és beruházási miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, az összes projekt közül 114 úgynevezett TOP plusz Európai Uniós forrásból valósul meg, mintegy 58 milliárd 100 millió forint értékben, és 324 kilométernyi utat érint, vagyis az idén megújuló úthálózat csaknem 57%-át. Borsodabaúj-Zemplénben 23, Szabolcs-Szatmár-Berekben 19, Hevesben 18, Hajdúbiharban pedig 9 projekt szerepel az idei programban, ismertette a miniszter. Vitézi Dávid kitért arra is, hogy a legtöbb helyen nem csak egyszerű aszfaltozás, hanem teljes pályaszerkezeti megerősítés történik. Ezek a beavatkozások hosszú távon is biztonságosabbá és tartósabbá teszik az ország útjait. Az országgyűlés döntése nyomán néhány ügyet év végéig még el lehet intézni a régi könyvformátumú személyi igazolványokkal, amelyek cseréje tovább folytatódik, közölte a belügyminisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a régi igazolvány használható lesz még a magyar államkincstár nyugellátásai, nyugdíjszerű ellátásai, pénzbeli, szociális és gyermekvédelmi ellátásainak átvételére, az egészségügyi szolgáltatások igénybevételére, valamint a közszolgáltatási utazási kedvezmény érvényesítése esetén és anyakönyvi eljárásokhoz. A minisztérium emlékeztetett arra, hogy augusztus 3-ától ezek a fajta igazolványok érvényüket vesztették, mivel nem felelnek meg az Európai Unióban egységesen alkalmazott biztonsági minimum szabályoknak. Az első júniusi felhívás óta több mint 100 000 ember élt a lehetőséggel és cserélte le a régi típusú okmányát, így jelenleg még 57 000 ilyen igazolvány maradt a lakosságnál. A belügyminisztérium továbbra is kéri az érintetteket, hogy gondoskodjanak az új igazolvány igényléséről, amit bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül is megtehetnek. A 70. életévüket betöltött állampolgárok részére az állandó személyazonosító igazolvány kiállítása díjmentes, hívta fel a figyelmet a szaktárca. Elsősorban az inváziós fajok miatt sok a szúnyog ebben az időszakban, mivel a magyarországi szúnyogfajok egyedszáma minimálisra csökkent a tavak és folyók alacsony vízszintje az aszályos időjárás miatt, derült ki az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményéből. A magyarországi szúnyogok kifejlődéséhez alkalmas élőhely csupán néhány mocsaras terület és holtág maradt. Mint írják, a hőségben és a nappal is aktív inváziós fajok, mint például a tigris szúnyogok elterjedése immár országossá vált a kertvárosi övezetekben. Ezen fajok lárvái elsősorban az emberi lakó környezetben, a ház körüli pangó vizekben, akár locsolás után a virágcserében, egy eldugult eres csatornában, állatoknak kihelyezett itató tálkában is tömegesen fejlődnek. Ebben a helyzetben a lakosság is sokat tehet a szúnyog ártalom csökkentéséért, az edények, hordók rendszeres kiürítésével, olvasható az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság közleményében.
Az időjárásról.
Csütörtökön túlnyomóan derült, napos, csapadékmentes idő várható, főként az ország keleti felén megélénkül az északkeleti szél. A hőmérséklet maximum a térségünkben 28 és 31 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Unalom van a lakból, összeszőtt kabát,
Napindító. Az Európa Rádió magazin műsora. Hírek, információk, érdekességek. Napindító.
Kedves hallgatóink, egy vaddisznó téved Budapesten a Kossuth téri metró aluljárójába, a mozgó lépcsővel egészen a megállóig ment. De a vaddisznók nem csak Budapest perem részein, hanem Miskolcon és Nyíregyházán is élnek. Mi ennek az oka, mit tegyünk, ha a városban sétálva vaddisznókkal találkozunk? Mai vendégünk Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, a riporter Hegedűs Márk.
El fogunk jutni a mi vételkörzetünkig, Miskolc és Nyíregyháza kiemelten szóba kerül majd ebbe a beszélgetésben, de először kezdjük a főváros felől, mert hogy a szombati nap folyamán bejárta a sajtót, hogy egy vadisznó Budapest belvárosáig jutott, ahol egy először metró aluljáróba jutott le, aztán a mozgó lépcsővel meg le egészen a peronokig, ha jól értettem. Kezdjük egy picit messzebbről. Hogyan kerül Budapest belvárosába egy vaddisznó?
Ezt találgathatjuk, és vannak is elméletek arra, hogy akár a budai kerületekből, ahol ez a probléma, tehát a belterületen megjelenő vaddisznó probléma köre már elég régóta adott, de az is lehet, hogy mondjuk a negyedik kerületből indult, ahol szintén a Dunához elég közel az utóbbi időszakban rendszeresen figyeltek meg vaddisznókat. Szinte biztos, hogy a Duna közvetítésével, lehet, hogy egy Margit-szigeti megállóval jutott oda a Kossuth tér környékére ez a jószág, de igazából senki nem fogja tudni. Az biztos, hogy valahol mondjuk a belvárosban, a parlament környékén, a Kossuth térnél, vagy bárhol ott a, mondjuk úgy, hogy kőzsákban a vaddisznónak a megjelenése az egy rendellenesség, tehát arra semmiképpen nem kell számítani a továbbiakban sem, ahogy eddig sem kellett volna, hogy a vaddisznók tömegével rendszeresen jelennek meg ezen a környéken. Egy hasonló eset volt talán 2014-ben vagy 2015-ben, amikor néhány vaddisznó a Nagykörúton nyargalt végig, és egész éjszaka, illetve másnap is mindenki azt kereste, azt figyelte, hogy éppen ki hol videózta vagy fotózta ezt a vaddisznót, de hát azóta sem történt hasonló. Az, hogy mondjuk egy település peremkerületeiben, és nem csak most a budai kerületeket kell gondolni, hanem mondjuk Pesten is, a pesti oldalon is előfordul hasonló, hogy ahol közel van a természeti terület, ahol erdő van, ahol olyan helyek vannak, ahol jól meg tud bújni a vaddisznó, ott rendszeresek a megjelenések, és nem feltétlenül csak a bejáró vaddisznókat kell gondolni, hanem ezek az állatok, köszönjük szépen, nagyon jól meg tudnak telepedni a mi közvetlen környezetünkben, nem csak azért, mert hogy nem figyelik ők azt a táblát, hogy hol kezdődik a belterület, hanem azért is, mert ők hajlamosak egy zavartabb területet, ahol mondjuk az emberi jelenlétnek minden jele, nyüge és nyila egyszerre jelentkezik az autókkal, a dudálással, a flexeléssel, a szűnyírással, a gyerekzivajjal és a többivel. Ők ezt el tudják fogadni, hogyha ez párosulni, nem párosul rendes veszéllyel, tehát nem történik semmi olyan, ami neki különösebben fájna, ellenben egy csomó olyan forráshoz hozzájut, könnyen és gyorsan, ami neki kell ahhoz, hogy használja a területet, három dologra kell gondolni, élelem, víz, búvóhely. És hogyha ezeket könnyebben találja meg az ember közelében, mint mondjuk az erdőn, mezőn, természetben, akkor elfogadja ezeket az általunk kínált szolgáltatásokat, hiszen bármilyen mondjuk úszómedence, amiből tud inni, bármilyen kidobott szerves hulladék, amit meg tud enni, bármilyen elhagyott telek, amit mi hagytunk elgazdasodni, ezek általunk, vagy tudatosan, vagy nem tudatosan, de általunk biztosított szolgáltatások. Tehát a tudatosságnak a legmagasabb foka, hogyha valaki elkezdi etetni szándékkal a vadon élő állatokat, és a következő pillanatban meg konfliktusba keveredik velük, és ilyenkor jön ez az úgynevezett hálátlan bög-szindróma, hiszen sokan nem értik meg, hogy nem lehet egy vadon élő állattól elvárni mondjuk ugyanazt a hálát, amit egy kutyától, amely faj egyébként év tízezrek alatt idomult hozzá az ember közelségéhez.
Korábbi nyilatkozatából tudom, 444-en olvastam mindezt, hogy készült egy felmérés a korábbi Szent István Egyetemen, genetikai vizsgálata levetették a budai hegyekben élő vaddisznókat, és ott már genetikai változást mutathattak ki a teljesen vadon élő társakhoz képest. Ez valami hasonló, csak, hogy mondjam, a folyamat elején vagyunk, mint most a kutyáknál, amiket említett?
Nem gondolnám, itt egy picit más a helyzet. A kutya esetében egy tudatos háziasítás, aztán pedig egy tudatos tenyésztés folyt, viszont tudok párhuzamot vonni olyan állatokkal, amik nem nagyon jutnak eszünkbe ebben a helyzetben. Azt mondom, hogy dolmányos varjú, amelyik most már minden nagyobb településen előfordul. Valaha dolmányos varjú ugyanúgy embertől távol élő faj volt, de ugyanez elmondható egyébként a széncénegéről, a rigóról, tulajdonképpen bármilyen állatról, ami nem háziasított, tehát nem házi kedvenc vagy haszonállat, és mégis az ember közelében jelenik meg, jellemzően ugye szabadon, mert fennül a fa ágán, szaladgál a parkban, és így tovább, és így tovább. Tehát inkább egy ilyen folyamat indul be a vaddisznónál, amikor alkalmazkodik hozzánk, és megjelenik itt a környezetünkben, és egyébként a kutatás, amit ön említett, valóban azt mutatja ki, most, hogyha nagyon leegyszerűsítjük az eredményeket, hogy a szemünk előtt folyik néhány évtized alatt az evolúciót, mivel a megállapítás ennek a kutatásnak, ahol összehasonlították a budai hegyekben Budapesten kívül élő vaddisznók mintáit olyan vaddisznókkal, amelyek bizonyítottan Budapest területén belül, tehát ember közelben élnek, hogy olyan kromoszómáknál vannak elváltozások, amely kromoszómák például a stressztűrésért vagy az alvás ciklusért felelnek, és olyan irányban módosulnak ezek a kromoszómák, hogy sokkal könnyebben és egyszerűbben viseli el a stressz hatást, amit mi okozunk. Magyarán őt nem fogja zavarni az, hogy hangosak vagyunk, hogy valamilyen szakhatások vannak, hogy esetleg valaki rákiabál, hogy menjen arrébb, hogy ennek az evolúciónak hol a vége, és mondjuk beszélhetünk-e 100 év múlva városi vaddisznókról, amelyek a Városligetben vagy bármely más nagyvárosnak a parkjaiban úgy élnek, mint most a dolmányos varjak, hát ezt nem tudnám megmondani. Bízom benne egyébként, hogy nem, mert azért egy akár mázsás állat nem való a közparkokba az én álláspontom szerint, de maga az irány, amit ugye el tudunk képzelni a távoli jövőben, ilyen tudományos, fantasztikus igényességgel, az ez, hogy ahogy mondjuk indiai városokban a majmok mászkálnak az ablakpárkányon, ugyanúgy mondjuk a járdán keresztül ügethet valahol egy vaddisznókonda, amely nem zavartatja magát az emberek jelenlététől, de ezzel együtt mondjuk ez nagyon sok veszélyforrást jelent, nem feltétlenül arra gondolok, hogy megtámadja a vaddisznó az embert, hanem más nem mondok, mint hogy amikor mondjuk egy kétszer-kétsávos úton nyargalnak át, akkor ez bizony baleset veszély gépjárműforgalom szempontjából.
A genetikai változás beindulása, amikor ezt ön először olvasta ebben a kutatásban, az ön személy szerint meglepte?
Jobban belegondolva nem, mert tulajdonképpen az egész evolúció arról szól, hogy bizonyos fajok a változó körülményekhez tudnak alkalmazkodni. Aztán más fajok meg nem, és hát a statisztikai, illetve a tudomány szerint a világon valaha is megjelent különböző élőlény fajoknak a 99,9%-a eltűnt. Tehát, hogyha valaki sikeres, hogyha valaki tud alkalmazkodni, az köszönjük szépen minden körülmények között, amelyek mondjuk az ő tűrés határán belül vannak, meg fogja találni azokat a lehetőségeket, amelyek között köszönjük szépen remekül fog tudni élni. A Darwin elmélet nem arról szól a közhiedelmekkel ellentétben, hogy a legerősebb marad életben, az marad életben, az marad meg, és az lesz sikeres, aki a legjobban tud alkalmazkodni, és valahol minden olyan állat és növény, amely jelenleg itt a környezetünkben van, a legsikeresebbek közé tartozik, hiszen itt van. De ez sajnos változhat, hiszen hogyha mondjuk olyan körülményeket veszünk figyelembe, mint a globális felmelegedés, vagy klímaváltozás, hogyha valaki így jobban el tudja fogadni, ezek olyan nyomást gyakorolnak a környezetre és a különböző élőlényekre, hogy fene tudja, hogy mondjuk hogy alakul át a Kárpát-medence, hogy kicsit kitekintsünk így a jelenlegi határainkon kívülre. Egyébként pont a vaddisznónak, illetve a nagyvadfajoknak ez kedvez, hiszen azok a hosszú és hideg telek, amelyek megtizedelhették a szaporulatot, tehát a disznó esetében a malacukat, ezek eltűntek, és ez az egyik olyan tényező, amelyik a vaddisznó állomány növekedéséhez vezetett még egy sor más szempont mellett.
Két témát szeretnék még mindenképpen érinteni. Az egyik, hogy mennyire veszélyesek ma Magyarországon a városokba élő vaddisznók, tehát ezeken a peremterületeken, ugye a budai hegyekben, meg akkor hozzuk be a vidéki dolgokat is, amit említett a más helyen, Miskolcot és Nyíregyházát, ahol szintén ez megfigyelhető. Tehát ezek a vaddisznók mennyire veszélyesek az emberekre nézve, és a B kérdés az, hogy hogyan viselkedjünk, ha találkozunk egy vaddisznóval egy városi területen belül. Van-e különbség, ha egy metró alagútban futok vele össze, meg akkor, ha a kert végében este a budai hegyekben? Na most három kérdés is feltettem egyszerre. Mennyire veszélyesek? Kezdjük innen.
Alapvetően nem veszélyesek, hogyha veszélyes alatt azt értjük, hogy megtámadja az ember. A vaddisznó három esetben támad meg embert. Az egyik az, hogyha sarokba szorítjuk, akkor az nem is feltétlenül támadás, csak menekülés közben éppenséggel földöghet valakit. A másik helyzet, amikor a vaddisznó sebzett, zrínyó óta tudjuk, hogy ez bizony rossz szó nem. A harmadik eset pedig, hogyha egy kocáról van szó, amelyik malacokat véd, akkor viszont valóban támadhat neki mehet az embernek, mert egy rendkívül jó szülőről beszélünk, és a vaddisznó sikerességének az egyik titka az, hogy ennek a jó szülőségnek a révén is nagyon sok malac életben tud maradni. Tehát, hogyha visít a malac, akkor a koca biztos, hogy megvédi. De mind a három eset nagyon könnyen megelőzhető, hogyha nem megyünk közel a vaddisznóhoz, bármilyen körülmények között is találkozunk vele. Ez ugyanúgy igaz egyébként kint az erdőben, ugyanúgy igaz a városban, meg ad abszurdum a metróban, most már ezzel nem csak viccelődni tudunk, hiszen volt példa. Máskülönben viszont közvetetten veszélyt vagy problémát jelenthet ez a faj, mert már emlegettük ugye a vadelítést, hogyha vaddisznók átlergalnak az úton mondjuk egy reggeli csúcsforgalmi időszakban, akkor ez egy nagyon kemény komoly veszélyforrást jelent. Hogyha mondjuk betegségekről beszélünk, akkor említettük az afrikai sertéspest is. Más olyan betegséget, ami nagyon nagy galibát okozna, a vaddisznó nem terjeszt, de megint csak, hogyha nagyon messzi távlatokba gondolkozunk, akkor tudja a fene, hogy mi és hogyan tud mutálódni. Tehát biztos, hogy bármilyen vadon élő állat, ami közvetlen környezetünkben, az inkább probléma forrás, mint sem mondjuk egy örömteli dolog. Tehát a természetnek a természetben lenne a része, egy helye.
Mit tegyünk, ha találkozunk? Kerüljük el, menjünk át az utca túloldalára, kert végéből menjünk be a házunkba. Mit javasol?
Pontosan ezeket, hogyha mondjuk vegyünk egy olyan helyzetet, hogy valahol Miskolc környékén valaki este már sötétedés után baktat haza a buszmegállóból, és meglátja, hogy ott van előtte néhány vaddisznó, vagy éppen kilépett a konda, nincsen más dolga, mint hogy álljon meg, vagy várjon egy kicsit, amíg tovább mennek, mert előbb-utóbb tovább mennek, vagy hogyha tud, akkor menjen kerülő úton. Azt semmiképpen nem érdemes megpróbálni, hogy oda megyünk, és megpróbáljuk elzavarni, vagy hesegetni, vagy megdobálni, vagy bottal megbögdösni, mert itt ugye visszautalok arra, hogy ha malacok vannak, és mondjuk laikusként lehet, hogy az ember csak annyit lát, hogy hát disznó, legfeljebb kicsi disznó, nem kell tőle tartani, ebből már lehet támadás. Ettől eltekintve viszont más ilyen kvázi ökölszabályt a vaddisznóval való találkozásra nem tudunk mondani, nincs is, tehát távolságot kell tartani, és ez az egyetlen kulcs annak, hogy ne legyen probléma. Olyan esetleg elméletisíkon előfordulhat, hogy egy vaddisznó közelebb meg az emberhez, hogyha ez olyan vaddisznó, amit etetnek. Tehát ami már az embert összeköti a táplálékkal, és éppen ezért fontos, hogy ne etessük, és természetesen minden olyan forrást, ami vonza a disznót, megszüntetni nem tudunk, hiszen mindenkinek mondjuk szíve joga a saját telkén komposztálni, vagy hogyha úszómedencét szeretne, vagy egy kis medencét a gyereknek, akkor azt is kitenni az udvarra, de innentől vagy meg kell akadályozni, hogy a portára bejusson a vaddisznó, vagy a másik opció, hogy meg kell békülni azzal, reggel időnként kimegyünk a kertbe a kávéval, és azt látjuk, hogy éppen ott túrnak a veteményünkben, és ezt tudomásul kell venni, tehát sajnos az állatok alkalmazkodnak. Van egy külön tantárgya vadgazdamérnököknek a Gödöllői Egyetemen, az a cím, hogy városi vadgazdalkodás, és aki ennek a tárgyat a felelősen, és szerint is meg szeretném említeni Helpel Miklós professzort, ő úgy szokta összefoglalni ezt az egész jelenséget, hogy az állat nem hülye. Ezt az egyet kell érdemben tartani, és ennek megfelelően megpróbálni gondolkozni egy olyan élőlénynek a fejével, amelyik ugye ezt a három nevezett forrást, a táplálékot, a vizet és a búvóhelyet keresi. Ha körülnézek és látom, hogy ezek ilyen rendelkezésre állnak és hozzáférhetőek, akkor arra számíthatok, hogy elő vagy utóbb valamilyen állat, adott esetben a vaddisznó meg fog jelenni. Mondjuk az én portámon, vagy a parkban, a lakóhelyemtől nem messze.
Okay, és akkor a lokális jellegre utalva kérdezem, hogy kifejezetten a Miskolci és a nyíregyházi vaddisznó helyzetről tud valamit mondani? Tehát tudod, hogy ott ez mekkora, összevetve a jelenlétük a budai jelenléttel, erről vannak-e források, konfliktusos helyzetről tud-e, vagy miért sorolta fel ezeket a városokat korábbi interjúban?
A statisztika nem áll rendelkezésre, és azért is lenne nehéz ezt vezetni, mert manapság ez egy nagyon megtévesztő dolog a média és a közösségi média miatt. Tehát, hogyha mondjuk egy úton, egy forgalmasabb úton végigszalad egy vaddisznó, akkor könnyen lehet, hogy két órán belül arról megjelenik 8 felvétel, és amikor a sajtó azt látja, hogy 8 különböző videó kering arról, hogy Petőfi Sándor utcán végigszaladt egy vaddisznó, akkor hajlamosak összevonni, és találkoztunk már hasonlóval, hogy egy disznó miatt már az egyik újság arról írt, hogy ellett a vaddisznók a most éppen Petőfi Sándor utcát, tehát nagyon csalóka ez a kép. Nyilván helyben, mondjuk egy konkrét utcában, egy konkrét városrészben, vagy lakótelepen az ott élők érzik, hogy ez a helyzet fokozódik, vagy nem fokozódik az éves, néhány éves távlatban, de nincs olyan országos statisztika adatbázis, ahol nyilván lehetne tartani, hogy éppen hol mennyi a vaddisznó. Viszont vannak jó megoldások, és Miskolc egy kicsikét előrébb szaladt hogyha így fogalmazhatok, mert jó néhány évvel ezelőtt, talán 2012-ben vagy 2003-ban egy forgó drótot létesített az önkormányzat, ahol lehetett jelezni, hogyha valahol vaddisznó jelenik meg, és emlékeim szerint volt egy hivatásos vadász, akivel akkor tehát még kötöttek is szerződést, hogy amikor ilyen probléma fölmerül, akkor közvetlenül őt lehessen értesíteni, és ha van rá mód, akkor megpróbálja elejteni ezeket a vaddisznókat. Nem tudom, hogy jelenleg van-e ilyen program, de azért mondom, hogy kicsit a jövőt beláttak, mert pont 2025. decemberre óta a vonatkozó szabályozás azt írja elő, hogyha a kárt okozó vagy veszélyt jelentő vad, tehát vadászható faj jelenik meg egy település belterületén, akkor a polgármester hivatott intézkedni, ez nyilvánvalóan nem név szerint a polgármester, mint természetes szemét terhelő felelősség, ez az önkormányzatnál kell, hogy lecsapódjon, és jelenleg pontosan ez a megoldás körvonalazódik, hogy azokon a településeken, ahol rendszeres az a probléma, kell keresni egy olyan szemét, aki vállal ilyen feladatot, vele lehet kötni egy szerződést, és ugyanaz, ami annak idején már működött ezek szerint Miskolcon, ugyanez valósulhat meg most is, csak az ország több településén most formálódik ilyen együttműködés. De nagyon fontos látni, még egyszer hangsúlyozom kell, hogy ez nem vadászat, tehát attól, hogy vadász tudja megoldani ezt a problémát, aki egyrészt ért a vaddisznóhoz, másrészt meg megvan a megfelelő felszerelése, ez semmilyen formában nem élősül vadászatnak, vadgazdálkodásnak. Ez egy kárnak az elhárítása, vagy ez egy konfliktus forrásnak a megszüntetését jelenti.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Földvári Attilával, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivőjével Hegedűs Márk beszélgetett.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem, soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Belenéztem a tévébe, valaminek pont a végébe. Bár ne tettem volna, bár ne tettem volna. Hiába néztem a mélyére, élménynek enni, de még kéne. Már letettem róla, már letettem róla. Belebújtam a bőrébe, de ott vékonyan írt a tőréle. Hány szerepben szóltam, hány szerelmem szótlan. Mert kiálltam sírni az erkére, miért kiállt a sútlan a kék égre. Hány szivárvány szóltam, hány szivárvány szótlan. Nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem, soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Úgy jó, ha bevallom, nem bánom, néha a tévé a legjobb barátom. Cipőt le balra, na jól van, együtt fetrengünk a portban. Sorozat függő, nem bánom, kinevettem pár rémálmom, ugyanazt néztem, bocsánat, ugyanazt nézem. És ha végre kikapcsolom, mert már mindenki alszik, magam fogom majd elemelni a szereptől, és elbúcsúzni minden szereptől. Elteszem majd holnap, elteszem majd holnap, elteszem majd holnap. Senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem.
volt a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Soha nem mondta senki, hogy mennyinek kell lenni, mikor felfedeznek, csak jó időben lenni és jó helyen. Ez így jó nekem. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Ez így jó nekem. Ott a helyem. Ez így jó.
Kedves hallgatóink, hamarosan a hírek jönnek, de várjuk vissza Önöket. Legyen szép napjuk, ha tehetik, tartsanak velünk, és hallgassák a folytatásban is az Európa Rádiót.
Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.